Tehát Kettő Királyok 18, első 8 vers. Hóseának, Élán fiának, Izrael királyának a harmadik évében kezdett uralkodni Ezékiás, Áháznak a fia, Júda királya. 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abi volt, Zekarjá leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tette őse Dávid. Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a részkígyót, amelyet Mózes készített. Mert Izrael fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. Bízott az Úrban, Izrael istenében. Nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az Úr parancsolt Mózesnek. Ezért vele volt az Úr, és minden vállalkozása eredményes volt. Fellázadt Asszíria királya ellen, és nem szolgálta őt. Leverte a filiszteusokat egészen Gázáig és környékéig. Őrtornyaikat és erődített városaikat egyaránt. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te kezedben van a világ minden népének sorsa, a miénk is, a mi egyéni sorsunk is, és te a szív tisztaságát nézed, és a hozzád való ragaszkodást. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg az igédet, te áld meg, hogy az élő és ható legyen mindannyiunk életében, te áld meg az ige hirdetőt, az ige hallgatóit. Áld meg, Uram, a gyerek és ifjúsági csoportokat is, mindenütt, ahol hangzik a te igéd, add, hogy elvégezze a maga munkáját. Amen.
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Szeretném még egy köszöntést is átadni, ahol abból a gyülekezetből, ahova éppen most járunk, ahol segítünk az ottani munkát. Egy újonnan indult gyülekezet ez, Sarokkőnek hívják, Dél-Budán szolgálunk ott Kelenföld környékén, és hát körülbelül azt hiszem, hogy ma van a hetedik olyan istentiszteleti alkalom, ami nyilvános. Már körülbelül olyan durván egy éve készülődünk, és aztán körülbelül egy olyan két hónapja nyitottuk meg a kapukat. Az Úr eddig sok áldást adott, imádkozatok értünk. Hasonló gondolkodású gyülekezetről van szó, mint amilyen ez a gyülekezet is. Tehát egy családhoz tartozunk még a nagy családom belül is. A mai napon olyan címmel hoztam egy üzenetet hozzátok, amit így hangzik, hogy csillag születik. Talán többen vannak, akik nézik a tévében ezeket a tehetségkutató műsorokat. Én ritkán nézek tévét, de ezek közül némelyiket, a jobbakat, azokat meg szoktam nézni. Szeretem azt, amikor látom, hogy a népünkben milyen tehetséges fiatalok vannak, és jó látni azt, amikor tényleg egyet másikat, mondjuk éppen egészen lehetetlen körülményből, de hát fölemelnek. Aki esetleg tud ilyet, például Cibi Norbit én nagyon szeretem, mert nem is tudta, hogy tud énekelni, de csak magába énekelgetett, aztán itt mégis fölfedezték, és hát egy érdekes történet az övé. Nyilván én nem ilyen csillagokról szeretnék beszélni, hiszen az a baj ezekkel a csillagokkal, hogy mondjuk nagyon nagy tehetségek, ha minden jól megy, akkor nem is fajulnak el az életükben, hanem mondjuk tényleg csak a tehetségükkel mennek tovább. De ez a sztárvilág, ami körülveszi őket, sokszor elrontja azokat az értékeket is, amelyek bennük vannak. És hát valljuk meg, hogy ezek közül, a csillagok közül, akiket így felfedeznek, azért hosszú távon nem sok marad meg. Nem sok lesz az, akikre mondjuk visszatekintünk a történelem, és azt mondjuk, hogy ezek tényleg csillagok voltak. Így van ez sok minden másban is. Ha mondjuk kimegyünk a Hősök terére, a Hősök terén mondjuk nem az összes királyunkat fogjuk ott látni, igaz? Hanem van ott néhány, nyilván lehetne kiemelni sok más dicsőséges vezetőt is, de ott azok vannak kiemelve, akik talán a legnagyobbat tették a mi országunkért. Vannak olyanok, akik így megmaradnak, és tényleg ragyognak még hosszú évekkel, évtizedekkel, sőt évszázadokkal a halálok után is. A Bibliában benne van az, hogy mi mindnyájan ragyoghatunk, mint csillagok az éjszakában. Ezt az igét majd meg is fogom említeni. Filippi 2-ben nyilvánvalóan le van írva, hogy minket is erre hívott az Isten. Nem arra, hogy pislákoljunk, nem arra, hogy úgy ellegyünk, kibírjuk ezt a föld életet, aztán majd menjünk a mennyei dicsőségbe, hanem hogy igenis ragyogó életet éljünk. Mondanánk azt, hogy hát ehhez tehetség kell, ehhez szerencse kell, hogy valaki ilyen helyzetbe kerüljön. Sok minden más mondanánk, de majd meglátjuk, hogy ebben az igében, ami egy csillagról szól, tulajdonképpen így, aki ragyog az ószövetségi történelemben, hogy hogyan is vált azzá a csillaggá, akire ma nekünk is jól esik visszanézni, és akinek a fényéből, Ezékiásnak az életének a fényéből ma is hát erőt meríthetünk, és példát láthatunk benne. A tehetséget általában felszokták fedezni, szokott ehhez szorgalom társulni, a körülményeknek a szerencsés együttállása is kell ahhoz, hogy valakiből legyen valami, így szoktuk mondani, de a való világban, meg a Bibliában, és itt ebben a történetben is egy egészen más dolgot látunk, mégpedig azt látjuk, hogy általában nehézségekben és szenvedések között születnek az igazi csillagok. Valahogy így, nem tudom, hogy lehet, hogy másképp is válhatnánk igaz gyöngyökké, de mégis, mintha így történne a Bibliában, és a való világban, a való életben is ez a legtöbbször. Az egyik ének, amit énekeltünk, itt úgy szerepelt, hogy Uram, én szíveden pihenek. Ennek van egy régebbi verzió is, és van egy eredeti verziója is, amit egy nagy szenvedésben írt egy nagyszerű ember, sajnos a neve nem jut hirtelen eszembe, mert ugye nem készültem ezzel, de azt tudni kell, hogy az ének a tengeren íródott, egy olyan hajón, ahol éppen azon a ponton járt az Atlanti óceánon egy ember, ahol egy másik hajóval jöttek volna utána Amerikába az ő szerettei, a felesége és két lánya, és elsüllyedtek. És amikor arra a pontra ért, ment visszafele Angliába az ember, arra a pontra ért, hát a kapitány elmondása szerint, hogy körülbelül így süllyedhetett el a családod, akkor írta meg ezt az éneket. Egészen azért van ez itt előttünk, ez az igaz gyöngy, mert ez így születhetett egy ilyen nagy szenvedésben. Ott vallhatta meg azt, hogy Uram, én a szíveden pihenek meg. Az Úrban jó nekem, így van a régebbi magyar fordítása ennek. Egy ilyen csillagnak a csillagot látunk Ezékiásban is. Néhány szót szeretnék szólni az ő történelmi hátteréről is. Krisztus előtt 715-ben kezdett el uralkodni, és 686-ig, összesen 29 évig uralkodott. Az előzményekhez kell tudni azt, hogy 931-től megosztott királyság volt, tehát Izrael és Júda külön királyságban voltak. Sokszor sajnos egymás ellen is küzdöttek. Tehát 216 évnyi királyság volt, tehát ilyen megosztott királyság volt már Ezékiás előtt, és ebben a 216 évben 12 király uralkodott, és a 12 király közül nagyon kevés volt az, aki igazán Isten szíve szerint való volt, és ebben a megosztott királyságban 216 év alatt összesen 66 év volt az, amiben normális uralkodók uralkodtak Júdában. Testvérháborúk dúltak, ugye harcolt egymás ellen Izrael és Júda, és végül Asszíria fogságba is vitte a pusztuló Izrael. Tehát ilyen körülmény vette körül, ott van a júdai király, egyébként nem olyan nagyon hatalmas királysága volt, hiszen ez egy, mondom már, egy megosztott királyság volt, Izrael ország egyébként se lenne olyan hatalmas, de ő még lássad a déli, hát a fele királyságnak volt az uralkodója, és közben azt kellett megélnie, hogy ahogy figyelte az északi ország részt az Izraelt, hogy ezek elmentek fogságba, hogy az Istennek az ítélete teljesedett be rajtuk. És nem csak így a távoli, vagy tehát a távolabbi környezetében voltak ilyen problémák, hanem azt is olvassuk, itt csak egy szóval van megjegyezve az, hogy ő neki Aház volt az apja, és így lett király. Erről az Aházról azért, hogyha kicsit visszalapozunk a Bibliánkban, a 16. részben, tehát a második, a királyok második könyvének 16. fejezetében, hát nem olyan nagyon jó dolgokat olvasunk. 20 éves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben, de nem azt tette, amit ősatja Dávid, amit helyesnek lát Isten az Úr, hanem Izrael királyának az útján járt, sőt, még a fiát is elégette áldozatul azoknak a népeknek utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Áldozott is tömélet az áldozóhalmokon, a dombokon, és minden bujazöld fa alatt. Tehát a tágabb környezete Ezékiásnak, hát minden volt csak, a történelem, ami körülvette őt, minden volt csak ideális, nem volt, de ráadásul még az atyai ház, ahol felnőtt, az is egy borzasztó hely volt. Gondoljátok el, hogy a saját testvérét kellett úgy tudni, hogy a saját testvérét égette el az apja egy oltáron. Rettenetes háttér ez. Éppen ezért csodálatosabb még inkább az, hogy Ezékiást úgy emlegethetjük most, mint egy követendő példát. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de amikor olvassuk a királyoknak a könyvét, meg a krónikák könyvét, és jön ez a sok-sok gyalázatos király, egyik rosszabb, mint a másik, akkor szinte örülünk, amikor ilyen Ezékiáshoz érkezünk, meg mondjuk Jósiáshoz, és azt látjuk, hogy azért nem volt reménytelen a helyzet. Ilyenkor, mint ezek a csillagok tényleg úgy felragyognak a sötétben számunkra, és úgy bátorítást adnak. De ezek a csillagok, ennek az Ezékiásnak az életében egy borzasztó, lehetetlen helyzet volt. Egy rettenetes örökség volt mögötte, és egy elkeserítő helyzet volt az, amiben ő király lett. Egyébként is rossz volt a helyzet, abból a szempontból, hogy nem azt tették a királyok, amit az Isten akart. Itt aztán végül is még rosszabb lett, hiszen az ő apja konkrétan a leggonoszabb dolgot követte el, a saját gyermekét áldozta föl. Gondolom azért, hogy legyen egy jó termés végre, mondjuk a szűk esztendők után. Tehát van egy testvére, akit így föláldoztak, van egy apja, aki egész életében a baálokat, meg egyéb más istenségeket szolgálta a leggonoszabb módon, és aztán kell neki uralkodni. Mondhatnánk azt, hogy ez az ember aztán esélytelen. Még ha nagyon jót akar, akkor is hát ebből nem lesz semmi. A fából nem lesz vaskarika, szoktuk mondani. Vagy hát vannak lehetetlen helyzetek, hát legalább megpróbál majd valamit csinálni. De nem ezt lehet látni róla, hanem egy olyan bizonyságot tesz róla a Biblia, hogy jó király volt. Azt olvassuk róla, azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogy tette őse Dávid. És aztán ki is fejtik azt, hogy ő mitől lett jó király. Mitől lettek a mi királyaink jók? A már Hősök terét ugye megemlegettem, ha kimegyünk oda, ott van mondjuk Könyves Kálmán. Őróla azt mondják, hogy azért volt jó uralkodó, mert tanult ember volt. Hogyha kimegyünk a Hősök terére, akkor ott látjuk, hogy a keze az egy halom könyvön nyugszik. Nyilván a környezetéhez képest valószínűleg sokkal műveltebb volt, mint a többiek. Aztán ott van Mátyás, akit úgy emlegetünk, hogy az igazságos. Ő talán azért volt jó király. Ott van negyedik Béla, aki pedig a tatárokat verte ki az országból. Sok mindent lehet mondani, hogy mitől lesz jó egy király. Ezékiásról érdekes módon nem sok ilyet tudunk meg. De nem tudjuk meg azt, hogy ő mondjuk milyen iskolákat végzett. Nem tudjuk azt, hogy milyen diplomái voltak. Hogy volt-e DR a neve előtt, vagy PhD, vagy bármi, ami akkor számított volna. Ezt nem tudjuk. Azt sem tudjuk, hogy mondjuk milyen anyagiakkal rendelkezett, hogy az ország milyen büdzsével, költségvetéssel rendelkezett akkor. Ilyeneket nem jegyzett föl számunkra a Szentírás, hanem csak azt látjuk egyszerűen, hogy hogyan élt. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, ahogyan tette Dávid is. Nagyon érdekes, ezt mindig hozzáteszik, ugye Dávidhoz hasonlítják a királyok és a krónikák könyve írói, vagy írója, az uralkodókat, de azért, hogyha belegondolunk, Dávid egy tényleg egy nagyszerű uralkodó volt, de azért nem volt tökéletes. Dávidról nagyon őszintén beszél a Biblia, hogy volt egy súlyos bukása, sőt, volt több olyan dolog is, amit nem úgy tette, hogy kellett volna egészen tennie. De mégis azt olvassuk, hogy Isten szíve szerint való ember volt, és itt is azt olvassuk a minősítésében Ezékiásnak, hogy azt tette, amit helyesnek lát az Úr, ahogyan tette Dávid is. Hát ez abban van, hogy a szíve az Istené volt, ez később alaposabban is kifejti az ige, de nem a tökéletességet írja elénk. Tehát nem egy olyan embert hoz elénk Ezékiás képében, aki tökéletes volt, mint ahogy tökéletes volt Dávid is, hanem egy olyan embert, aki Dávidhoz hasonlóan az Isten arcát kereste, és így aztán azt tette, amit helyesnek lát az Úr. És még egy dolgot kell megfigyelni, és a királyok könyvét, amikor itt lapozgatjuk, és szinte már refrénként ez visszatér, hogy azt tette, amit nem lát helyesnek az Úr, vagy azt tette, amit helyesnek lát az Úr, akkor el kell gondolkodni azt, hogy ennek mi az üzenete. Az az üzenete, hogy a minősítést az Isten adja. A minősítést nem mi magunk adjuk magunknak, nem is a feleségem adja én rólam, és én sem a feleségemről, nem is a szomszédom, nem is a munkahelyem, nem is a fizetési csekkem, vagy éppen az adósságaim, nem ezek mondják meg a minősítéseinket. A minősítésünk magától, az Istentől van. Egyedül az számít, a királyok könyvében ezt lehet látni végig, egyedül az számít, azt tette, amit helyesnek lát az Úr, vagy nem azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Az Istennek a minősítése számít, az összes többi más, hogy mit gondoltak a környező királyokról, a riválisai, vagy éppen az udvarában levő emberek, ez nem számít semmit sem. Ez nagyon bátorító üzenet egy olyan világban, amikor mindenki mindenféle véleményt mond rólunk. És nagyon fontos azt megfigyelni, hogy ha a minősítés az Istentől van, akkor a minősítésünket Istentől kell vennünk. Mert legtöbbször nem azért érezzük magunkat rosszul, mert az Isten minősít le bennünket, vagy minősít bennünket jóra. Tehát nem az Isten minősítésén dől el az, hogy mi mit gondolunk saját magunkról, hanem egészen más dolgok. Hogy bemegyek az iskolába, és milyen szemmel néznek rám, hogy tetszik-e a ruhám nekik, tetszik-e a cipő, amit hordok, mit fognak szólni a hajamhoz, a telefonomhoz, elég menő-e, vagy nem. Ilyeneken dől el mondjuk az, hogy azon a lapon hogy érezzük magunkat, és nem azon, hogy milyen minősítést kapunk az Istentől. És nyilván felnőtt embereknél megint más, hogy néz rám, ki mit mond rólam. Én most egy olyan szolgálatban vagyok, egy városnak a vezetője vagyok Ercsiben, és hát van a Facebook áldásos tevékenysége, amit különben én szeretek, a Facebookot általában szeretem használni, de hát van egy-két ember, aki hát ott köszörüli a nyelvét, és rajtam köszörüli. Akármit csinálok, ha varratom sapka, akkor azért, ha nem, akkor azért fognak piszkálni engem. Nem mondom, hogy nem bánt. Néha nagyon-nagyon rosszul esik. Főleg amikor mondjuk, mit tudom, hazugnak neveznek, meg rossz indulatonak pedig, és itt jön be a lényeg, Isten látja lelkem, hogy a legjobb szándékkal igyekszem csinálni. Nem tökéletesen, sajnos, de a legjobb szándékkal. De jönnek ezek az okos tojások, bocsánat, amelyet tudtam őket megfogalmazni, és mondogatják, osztják az észt, és egy ideig nagyon-nagyon zavart. Aztán egyre kevesebbet kezdtem erre figyelni, és kérdeztem Istentől, te mit gondolsz arról, hogy mit csinálok? Mit szeretnéd, hogy ezen a mai napon történjen? És amióta erre ráálltam, sokkal nagyobb a békességem. Úgy szoktam bemenni hétfő reggel a titkárságra, hogy na mit mondanak éppen rólam a Facebookon. De már nevetünk az egészen, mert nyilván van abban valamiféle normális visszajelzés is, de legtöbbször sajnos nem az. Rég rossz lenne, hogyha az alapján kéne megítélni a munkámat, ami ott hangzik el. Én egy közszereplő lettem, ezért nyilvánosan megy rólam. De azért gondoljátok el, hogy ugyanez megy Facebook írások nélkül is. Amikor megérkezel a munkahelyedre, vagy bárhol megérkezel, milyen autóval érkeztél, hogy nézel ki, hogy milyen szemmel pillantottál, és megy az ítélet rólad, és ezeket tudatlanul is, de vesszük ezeket az adásokat. És ha nincs bennünk az a fajta vágy és az a fajta ismeret, hogy Istenem, te mit gondolsz rólam, és azt akarom gondolni magamra, amit te gondolsz rólam, akkor nagy bajban vagyunk, mert akkor mindenki fogja mondogatni, és tehát mindenkinek ezeket az üzeneteit fogjuk venni, és össze-vissza fog bennünket fújni mindenféle szél. Tehát ki mondja meg, az a kérdés, ki mondja meg, hogy mi a helyzet veled? Te magad? Vannak elvárásaink saját magunkkal kapcsolatban, amelyekhez soha nem tudunk felnőni. Vannak olyan emberek, akik a tökéletességnek a célkitűzését tették maguk elé, éppen ezért soha, de soha nem elégednek meg magukkal. Mindig valamiféle olyan dologban van, mint hogyha az Istennek is úgy kéne szolgálni. Az Isten, ha valamit elérünk, akkor mindig kicsit magasabbra tenni a lécet. Ezt tapasztaljuk a világban, hogyha valaki jól teljesít, akkor azt szokták megjutalmazni a munkahelyén, hogy még több munkát bíznak rá. Ez így szokott lenni, és ezt vesszük át teljesen. Saját magunkkal elvárásaink és elképzeléseink vannak. Vagy a családunk, a szomszédok, a munkatársaknak a szimpátiája vagy unszimpátiája. Hány Facebook barátod van, hány lájkot kaptál egy bejegyzésre? De ezt ugyanúgy le lehet folytatni sok minden másra. Az eredmények határoznak meg, vagy éppen azoknak a hiánya, a siker vagy a kudarc. Ha csillagokról beszélünk, ha azt mondod, hogy szeretnél ragyogni, mint a sötétségben a csillag, akkor valami máshonnan kéne táplálkozni az erőnek. A csillagról nem a többi csillag mondja meg azt, hogy csillag-e. És a fénye sem onnan van, a többi csillagtól, hanem egy belé teremtett energia az, ami ott megjelenik. Jézus azt mondja, egyenesen a Máté 5.11-ben, hogy boldogok vagytok, ha mindenféle rosszat hazudoznak rólatok. Kicsit úgy rámutat arra, hogy mit jelent a csillagság, mit jelent az, hogy ragyogni. Mit jelent az, hogy tényleg csillaggá válni az Isten színe előtt. Azt mondja egy másik helyen, amikor meg mondjuk éppen a sikerekből visszatérő tanítványokkal beszél, tanítványokat kiküldi az Úr, és aztán visszajönnek, és teljesen örvendeznek, hogy még a gonosz lelkek is engedtek nekünk. Ilyen tuti volt ez a missziós út, megtértek, még mondom, az ördögök is engedtek nekünk. És Jézus azt mondja nekik, hogy gyerekek, szuper, de ne ennek örüljetek, hanem annak örüljetek, annak a mélységes örömnek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Az a Lukács 10.20-ban van. Hogy a nevetek fel van írva, ennek örüljetek. Vagy amikor azt mondja Ézsaiás 43-ban, még az Ószövetségben, hogy ne félj, mert megváltottalak, a neveden hívtalak, ismerem a nevedet. Hogy nem attól függ a dolog, hogy neked milyen neved van a cégben, vagy az osztályban, vagy a környezetedben, a szomszédaid között, hanem az, hogy az Isten maga a neveden hívott téged. Vagy a Filippi 2-ben, amit idéztem, ott is meg lehet látni ezt, hogy az Isten mire hív bennünket. Lapozzunk is oda, egy nagyon jól ismert rész, de azért olyan jól esik elolvasni az Istentől egy ilyen bátorításképpen. Tehát Filippi 2.9-től olvasom én. Ezért fel is magasztalta őt már, mint az Úr Jézust, Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta nekem, mely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És utána így folytatja, ezért tehát, mivel őt fölemeltetett mindenek fölé, és mivel már minden nyelv vallja Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, ezért tehát szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fethetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Nagyon érdekes ez, hogy a csillagságban van egy bizonyos részünk, nagyon kicsi nekünk is, azt mondja, hogy munkájátok félelemmel és rettegéssel az üdvösségeteket, arra való tekintettel, hogy ki a főnökötök, akinek a nevére minden térd meghajol, mennyeiek és földiek és föld alattiaké, és azt mondja ezek után, munkáljátok az üdvösségeteket, és a következő az, mert Isten az, aki munkálja bennetek az akarást. A csillagnak azért van fénye, mert beletette az Isten, mert úgy teremtette meg, hogy izzó gázgömbként fényt bocsásson ki nagyon hosszú időn keresztül. A te benned is azért lehetséges az, hogy te is ragyogjál, mint csillag a világban, a sötétségben, mert az Isten munkája benned az akarást. És ha ez így van, akkor még egyszer teszem fel a kérdést, ki mondja meg, hogy mi a helyzet veled? Az, hogy a tükörben mit látsz, azt, hogy a többiek mit látnak és mit mondanak rólad, és sorolhatnám megint. Vagy pedig maga az Isten. Az enyém vagy. Az én megváltottam vagy. Én munkálom benned az akarást. A neved fel van írva a mennyben. Hát egy jó király volt ez az Ezékiás, és hát a sikerének a titkát is leírja, már innentől kezdve, hogy nem is titok, ha leírja számunkra a kijelentésben az Isten igéje. Tehát ha visszalapozunk a Királyok második könyvének a 18. részéhez, ott láthatjuk a minősítést, az, hogy azt tette, amit jónak látott az Úr, és el is mondják azt, hogy miért. Először is egy nagyon radikális módon követte az Istent. Őszüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette még a részkígyót is, amelyet Mózes készített, mert Izrael fiai mindaddig annak töményeztek, és Nehustánnak nevezték el. Ez egy radikális istenkövetés volt. Ez annyira radikális volt, hogy nem csak a bálványokkal szakított, hanem a bálványjá vált vallásos szokásokkal is. Azért emlékeztetünk mindenkit arra, hogy a részkígyót, és le is írja itt az író, a részkígyót maga Mózes csinálta. És miért csinálta Mózes? Mert az Isten azt mondta neki. És azt mondta, hogy csinálj egy részkígyót, tedd fel erre a poznára, és aki ránéz a részkígyóra, az megmenekül. Aki nem néz rá, nincs hite, az pedig a kígyók halára fogják marni. Mózes tört az egész. És mégis aztán elfajult egy olyan dologgá, amit Ezékiásnak föl kellett ismernie, hogy ez a régi, akkor nagyon, nagyon fontos részkígyó, ez mostanára egy báványjá vált. Elvesztették a mögötte levő tartalmat az emberek, és már csak a kígyót magát, meg az eseményt idézték föl, hogy ha ki a kígyóra nézett, az megmenekült. Tehát ha most is a kígyóra nézünk, független attól, hogy ki mondta, meg miért mondta, akkor majd meg fogunk menekülni a bajainktól. Nehustánnak nevezték, magát Isten csináltak abból, amiből nem kellett volna. És Ezékiás hajlandó volt még ezt is félretenni. Egy Mózes csinálta részkígyót. Egy erekét tört össze. Nem akarok megsérteni senkit, ez olyan, hogyha a Szent Jobbot valaki mondjuk kivenni a szentséges dolgok közül. Még annál sokkal jobb, vagy mondjam, fontosabb, mert azért Mózes nem olyan, mint Szent István. Tehát tiszteljük, becsüljük Szent István, de azért Mózes mégis nagyobb csillag. Tehát nagyon magyar vagyok, de ennyire nem. Tehát lényeg az, hogy én nem tudom, értetek-e és érzitek-e, hogy a radikális istenkövetés az sokkal radikálisabb, mint mi gondoljuk. A radikális istenkövetés az hajlandó félretenni olyan szokásokat, amelyek régebben működtek. Az Isten követésének a céljából. Azért, hogy ne vigyen félre semmi sem. Mert van, amikor olyan dolgok visznek félre, amik korábban éppen oda segítettek az Istenhez való hithez. Radikális istenkövetés. Nagyon fontos ez, mert úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb bajunk, hogy kétfelé sántikálunk, de ez meg többször előjön az ő életében. Hogy ezért tudott csillag lenni, mert nagyon megtakarította a dolgokat maga körül, és szinte tehát kegyetlen volt az ilyen dolgokkal szemben. Aztán 85. versben azt olvassuk, bízott az Úrban, Izrael Istenében, és nem volt hozzá hasonló senki Júda királya között sem előtte, sem utána. nagyon kiemelkedő ember volt. Bízott az Istenben, és azt mondjuk, ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az Úr parancsolt Mózesnek. Nagyon érdekes ez a bizalom és ragaszkodás, mert ez azt jelenti, hogy hozzászabta az életét. És azt mondja először, hogy ragaszkodott az Úrhoz, és utána mondja, megtartotta a parancsolatait. Nem tudom, látjátok-e a sorrendet. Nem ragaszkodott a könyvhöz, hanem ragaszkodott a könyv írójához, kapcsolatban volt vele, és aztán éppen ezért, mivel volt az a kapcsolat, ezért nagyon figyelt arra, amit az Isten beszélt hozzá. Tehát nem pusztán a könyvnek, a betűnek az embere volt, hanem az Istennek az embere volt. Ragaszkodott az Istenhez, és hozzászabta az életét. Nem sántikált kétfelé, hanem a könyv szerint élt, aki a könyv szerint, ami az Istennek a beszédeit tartalmazta az ő számára. Szokták azt mondani az emberek, hogy amikor beszélgetek velük, hogy hát én hiszek én Istenben a magam módján. Mondván ezzel azt, hogy hát nem vagyok én hitetlen, de hát vannak gondjaim. Mindjárt vannak. De mit jelent az, hogy hiszek a magam módján? Ez azt jelenti, hogy én szabom meg a feltételeket, hogy mikor, milyen mértékben engedelmeskedek az Istennek. Ez azt jelenti, hogy igen, Istennek igazat adok, de mivel a magam módján hiszek, ezért akkor követem az ő utasításait, amikor éppen olyan hangulatom van, amikor úgy megragadott a Szentlélek, egy jó konferencián vettem részt, vagy éppen olyan lelki módon vagyok most úgy körülvéve. De vannak azért helyzetek, amikor viszont én mondom meg azt, hogy most azért nem. Ezikiás bízott az Úrban, és ragaszkodott az Istenhez, és a könyv szerint élt. Nem a maga módján hit, hanem úgy, ahogy le volt írva. Ha maga módján hit volna, akkor abba bezavart volna egy csomó olyan dolog, amit tudatosan vagy tudattalanul átvett az apjától. Vagy az elődeitől. Ez így van. Ha magunk módján hiszünk, akkor egy csomó olyan dolog belekeveredik, ami a neveltetésünkből, kultúránkból és egyéb más dologból ránk ragad. Ezért veszélyes. Ezért mondja az Isten, hogy én bennem, az én módomon higgyél, ne a magad módján. Mert ereje csak annak van, amikor nem sántikálunk kétfelé. Ereje csak annak van, amikor csak úgy lehet csillaggá válni, hogyha valaki radikálisan követi az Istent, és mindent kész megtenni, amit meg kell tenni az ő követése érdekében. És itt van aztán a 7. vers, ezért vele volt az Úr, és minden vállalkozása eredményes volt. A vele volt az Úr, azt fejezik, hogy egy kapcsolat volt, nem vallás. Hogy ez mit jelent pontosan, ez a kapcsolat, erről majd később szeretnék szólni, mert ez lenne az utolsó pontom. Egy sikeres uralkodóvá vált. Sikeres uralkodásáról annyit írnak le röviden, Asszíriának az igáját lerázta magáról. Ez csak egy mondat, de azért hadd mondjam, hogy ez az Asszíria volt az, aki az északi országrészt elvitte fogságba. Ez nem semmi. Az akkori világ legnagyobb nagyhatalma. És ő ezt a nagyhatalmat, ennek a nagyhatalmak az uralmát rázta le magáról. Azt mondta, hogy én nem veszem ezt az igát föl. És aztán a filiszteusokat is, akik a környéken garázdálkodtak és gyengítették az ő országát, azokat is leverte. De van egy nagyon érdekes, hogy a történet nem itt ér véget. Ezékiásról elég nagy terjedelemben beszél a királyok könyve, a királyok második könyve, de a krónikák az még inkább. És szeretném, hogyha most, miután azt látjuk, hogy egy sikeres uralkodó van előttünk, most odalapoznátok velem a krónikák második könyvének 31. részéhez, és itt olvasunk még egyszer egy összefoglalót az ő életéről, de aztán van ennek folytatása is. Tehát krónikák második könyve 31. rész 20. versétől. Így járt el Ezékiás egész Júdában. Azt tette, amit jónak, helyesnek és igaznak tartott Istene az Úr. Minden munkáját, amit az Isten szolgálatában a törvénynek és a parancsolatnak megfelelően elkezdett, Istenét keresve tiszta szívből végezte, ezért sikerült neki. Ez lenne a happy end, de nem ez a vége. Folytatódik tovább. Ugye hadd hangsúlyozom, hogy a részbeosztás azt nem, az nem az eredeti szövegnek a része, az a mi könnyebbségünkért lett bevezetve. Tehát ez egy folyamatos rész. Tehát Istenért keresve tiszta szívből végezted, és sikerült neki. Ezek után, a hűségesen végezvitt dolgok után eljött Szanhérib asszír király, és betört Júdába, ostrom alá vette a megerősített városokat azzal a szándéka, hogy elfoglalja azokat. Nem erre számítanánk. Itt van egy ember, akinek az apja az egy gonosz, báványimádó, gyerek áldozó ember volt, és akkor jön végig egy Ezékiás, kitakarítja az egész országot, még a Nehustánt is, a részkígyót is hajlandó félretenni azért, mert hogy Istent akarja szolgálni, és el akarja vezetni az ő népét. Itt van ez, sikerül neki sok minden, és akkor utána, ezek után a hűségesen végkező dolgok után eljön Szanhérib. És megfenyegeti ezt az országot. Mindent, amit fölépített Ezékiás, helyreállította a templomot, azt is tudjuk róla, arannyal bevonatta az ajtókat, és minden, ahogy kellett, ahogy le volt írva Mózes könyvében. És akkor jön ez a király, ez a Szanhérib, és mindent elvesz. Ezek után, a hűségesen végkező dolgok után, mondhatnánk azt, hogy nem fair. De ez megint az lenne, hogy a magunk módján hiszünk. Mert nehogy már mi mondjuk meg Istennek, a történelem urának, hogy mi az, ami fair, meg mi az, ami nem. Itt az, hogy eljött Szanhérib, ez azt kell tudni, hogy az akkori kor leghatalmasabb királya jött el, a leghatalmasabb sereggel, egy nagy és félelmet keltő sikeres uralkodó volt ez. Azt olvashatjuk róla, és most nem mennék itt bele minden részletbe, mert akkor nagyon hosszú lenne ez a mai igehirdetés. Lehet, hogy így se lesz rövid, ezért elnézést kérek. Mostanában ritkában prédikálok, és akkor több gyűlik össze. Úgyhogy türelmet kérek mindenkitől. Tehát eljött ez a Szanhérib, és hát nagyon nagy sikereket tudott maga mögött, és a vége az az lett, amiről olvashatunk a 18. rész 14. 16. versben, hogy a Júda királya, Ezékiás végül hát hűbéresévé vált ennek az uralkodónak. Annyira nyomorgatta őt ez a király, ez az uralkodó, és teljesen kifosztott lett az ország. Sarcot kellett fizetni, még pedig nem is akármilyet, tehát óriási nagy összegeket kellett a kincstárban átutalni, és mindez, amit addig korábban megcsinált, például mondom, a templomnak az ajtaját bevonatta aranylemezekkel, az aranylemezeket le kellett fejteni, és vissza kellett adni. Tragédia. Nem tudom, jártatok-e már úgy, hogy dolgoztatok mondjuk egy valamin a számítógépen, én annak idején a szakdolgozatomat írtam így, és írtam a szakdolgozatomat, és már, nem tudom, nagyon sok tucat oldal kész volt belőle, és aztán egyszer csak hús eltűnt. Akkor még XT meg AT gépek voltak, aki tudja, miről van szó. Tehát nem ez a mai rendszer, de maiban is megtörténhet, de akkor én nem is tudtam, hogy lehet ilyet visszaszedni. Tehát eltűnt a dolgozatom. Az összes mindennel. Tehát több heti munkám elment. Hát általában elég nyugodt ember vagyok, most már kicsit még nyugodtabb, mint akkor voltam, de egy kalapáccsal simán szétvertem volna az egészet, mert hát, megloptak, úgy éreztem. Dolgoztam becsületesen, és ez a számítógép elvitt mindent. Nyilván erre nem volt lehetőség, tehát újra meg kellett írni. Biztos jobb lett utána, ebben reménykedik az ember. De most képzeljétek, itt van egy ember, aki nem néhány hetet dolgozott, hanem éveket dolgozott azon. Körülbelül 10-valány év eltelt már az ő munkájából, eddig még ez az esemény történik. És minden, amit megcsinált, az nullára lenullázódik. Teljesen tönkre megy. Teljes kifosztottság. De ez még nem volt elég, mert azt olvassuk, hogy az asszír király nem elégedett meg ezzel, hanem azt mondta, hogy én sokkal többet akar, ki akarja az utolsó cseppet is facsarni ebből a népből, meg a királyból, és egy oszlomos sereget küld oda a város köré. Már a látvány borzasztó lehetett. Egy kiéhezett város, egy kiéhezett ország, és akkor jön még egy ilyen ostromról látvány, és aztán jönnek az üzenetek Ezékiásnak. Azt olvassuk a krónikák, hogy többször is írt leveleket Ezékiásnak. Ilyeneket, hogy miben bízol? Az eszedben, az erőben? Ugye korábban ez segített, tehát magát az asszír királyt azért mindenféle úton, módon hát el tudta távolítani az országból. Hát eddig ez azért bejött. Ebben bíznál? Vagy bíznál Egyiptomban? A külső segítségben? Hadd mondjam el, hogy a korábbi uralkodók ezt választották, hogyha Asszíria támadta meg Izraelt, akkor mentek Egyiptomhoz. Hogy Egyiptom támadta meg, akkor mentek Asszíriához. Ez a hinta politika ment. Tehát egy normális dolog lett volna, hogy Ezékiás ilyeneket gondoljon, hogy bízzon az eszében, erejében, mert úgy látszik volt neki, vagy bízzon mondjuk Egyiptomban, az a másik nagy hatalom volt akkor, egy ilyen hinta politikával belemenjen. De aztán még ennél tovább megy a levelében, amit a 22. vers környéken olvasunk ebben a részben. Azt mondja, az Úrban bízol. Miben bíz az Úrban? Ez már nem is egészen Ezékiásnak szóló üzenet csupán, hanem az egész népnek, hiszen azt mondja nekik, egy hazugságot mond nekik a 22. versben. Vagy azt mondjátok nekem, Istenünkben, az Úrban bízunk, de hiszen az ő áldozó halmait és oltárait szüntette meg Ezékiásnak. Júdának és Jeruzsálemnek pedig megparancsolta, csak ezelőtt az oltár előtt borulhattok le, itt Jeruzsálemben. Itt már kicsit még túlmegy, már népet kezdi el piszkálni, és megpróbálja a király ellen fordítani, és egy nagy hazugságot is mond, mert ugye azt mondja, hogy az Istennek az oltárait romboltatta le Ezékiás, már pedig nagyon jól tudjuk, hogy nem az ő oltárait romboltatta le, hanem az idegen istenekét. De nem számított, ez belefér az ilyen politikai szövegbe. Csak lényeg az, hogy el legyen bizonytalanítva a nép. Az Úrban bíznál. Egyfolytában mindent, amiben esetleg bízhatna, azt megkérdőjelezi. És ezek az üzenetek jöttek újabb és újabb hullámokban. Végül egy ilyen kisebbségi érzésnek a keltése is megvan. Azt mondja, fogadj hát az én urammal, Asszíria királyával, mondja ez a hadvezér, aki az üzenetet hozta. 2000 lovat ad neked, ha tudsz hozzájuk adni ugyanannyi lovast. Ez mit mond? Azt mondja, nekünk van 2000 fölösleges lovunk, amire nincs is szükségünk. Tudsz rá lovast adni? Ha tudsz rá lovast adni, akkor tiéd lehet a 2000 ló. És akkor lesz egy kis valami hadsereged. Hogy valamiben bízhassál. A cikizés, a megalázás, a kifosztás, ez megy. Ráadásul még a népet is megpróbálja teljesen összekavarni, de ebben már nem is mennék olyan nagyon bele. Ami nagyon érdekes, a csillagsághoz visszatérve, hogy Ezékiás hogyan reagál ezekre a helyzetekre. Ezékiásnak mi a válasza ezekben a szorult helyzetekben? A 19. részhez, ha lapozunk, akkor ott láthatjuk az első versben, hogy hogyan válaszol először ezekre a megfélemlítő, megszégyenítő üzenetekre. Amikor Ezékiás ezeket meghallotta, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött, és bement az úrházába. Megszaggatta a ruháját, ez azt jelenti, hogy mélységesen meg volt rendülve. Itt nem egy olyan csillagot látunk, aki tele van önbizalommal, és ő semmi nem tudja megrengetni. Itt olyan embert látunk, aki súlyosan meg van törve. Mindenét, amit elért eredményeket, ott mindenéből kifosztották, és most ráadásul még az utolsó dolgot akarják elvenni tőle, minden hűséges és igaz cselekedet ellenére azt az országot, amit rábízott az Isten. És megszaggatja a ruháját. Teljesen ki van. Ez az utolsó, legmélyebb megrendülésnek a jele. Mondhatnánk azt, hogy teljes frusztráció. Olyan, amilyennél már lejjebb nincsen semmi sem. És sok mindent tehetne. Elmehetne a feleségéhez, sírhatna a vállán. Bizonyára segítene ez is egy darabig. Elmehetne mondjuk egy Egyiptom királyához, küldhetne egy levelet, de nem ezt teszi. Hívhatná a saját kis bátorító embereit, és mondaná azt, hogy mondjatok már valami jót. Valami pozitívat, ahogy szokták mondani mostanában. Mondja valami pozitívat, légy szíves. Ne legyen negatív. És akkor mondaná, valami pozitívat mondja, de eljött nem ezt teszi. A teljes frusztrációjában, úgy, ahogy van, megszagatott ruhában, bemegy az úrházába. Oda megy az úrházába, és ha mondhatnák, hogy csinálj már valamit, Ezékiás. És azt mondja, mondaná nekünk, hogy csinálok. Azt csinálom, amit lehet egy ilyen helyzetben, és amit tudok, bemegyek az Úr házába. És amit még tesz, elküld egy küldöttet Ézsaiás prófétához, aki akkor az Isten igéjét mondta. Bemegy az Úr házába, és azt mondja, Istenem, mondj valamit. Szól Ezékiásnak, hogy mondd már meg, hogy mit mond az Isten, mert nincs más reménységünk. Aztán kap egy bátorítást, és Szanhéribben egy rossz hírt hall az asszír király, és hazamegy. De miközben megy haza, még azért küld egy levelet vissza, hogy figyelj ide, vissza fogok jönni. Aki ismeri a Terminátort, tudja, hogy mit jelent ez. A filmbe vissza fogok térni. Itt is egy fenyegetés, egy pökhendi fenyegetés van. Ezt elmegyek, mert van egy kis dolgom. Úgy hallottam, az országban otthon valami problémák vannak. Lerendezem, aztán visszajövök, aztán neked annyi lesz. Véged lesz. Küld egy levelet, egy nagyon, nagyon mondjam, megalázó és a hitének a legmélyebb bugyrait érintő levelet, vagy piszkáló levelet Ezékiásnak, és hát tehát próbál megint mindent megmozgatni, mindenféle bizalmát elvenni. De itt is aztán erre a levélre, hogy mit válaszol, azt is érdemes megnézni, és kicsit hasonlít az előző viselkedésére, 19. rész 14. versétől. Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből, és elolvasta. Majd fölment az Úr házába, és kiterítette azt Ezékiás az Úr színe előtt. És így imádkozott Ezékiás az Úr előtt. Fölment az Úr házába megint. Mint hogyha nem tudna máshova menni. Vagy mint hogyha nem volna érdemes sehova máshova menni. Elmegy az Úr házába, mint ahogy először tette, most megint fölmegy az Úr házába, és kiteríti az Isten színe elé a levelet. Nem tudom, érzed-e, mi van ebben a képben benne. Ő olyan valóságosan gondolkodott az Istenről, hogy odament az Isten házába, és a levelet így kiteríti elé. Mint hogyha ott állna mellette, és mondja, hogy Isten, itt van előtted ez a levél. Nézd meg, olvasd el te is. Mert annyira valóságos volt számára az Isten. Azt mondja, olvasd el te is, hogy milyen levelet kaptunk. És hogy nem tulajdonképpen nem csak engem gyaláznak ebben, hanem téged. És most te hozzád fordulunk, és imádkozik teljesen, mint a valóságosan jelenlévő Istenhez. Milyen csodálatos az, hogy mennyire igaz, amit leír a 23. Zsoltárban Dávid, hogy még a halál árnyékán a földjében járok, és te ott is velem vagy. Milyen csodálatos az, hogy egy király nem csak a hadierejében, a költségvetésében, a katonáiban, meg ilyenekben bízhat meg a saját bölcsességében, hanem oda teheti a levelet az Isten elé, és tudja azt, hogy az Isten el fogja olvasni, tudja azt, hogy az Isten válaszolni fog, mert az Isten velünk van a halál árnyékának a völgyében is. A csillagból ezért lesz csillag. És akiből nem lesz csillag, abból nem azért nem lesz csillag, mert szerencsétlen helyzetben van, vagy mert a körülmények nem olyanok voltak, amilyenek kellett volna lennie, vagy mert egyszerűen nem jött volna össze, ahogy szoktuk mondani. A csillag az azért csillag, mert kap fényt a Teremtő Istentől. Azért csillag, mert amikor nyomorúságos helyzetben van, amikor a legszorultabb helyzetben van, az az ember, akinek nem tud visszanyúlni még az atyai örökségéhez sem, mert ott is csak rosszat találna. Ez az ember oda tud menni az Istenhez, és azt mondja, itt a levél, olvasd el. Tudva azt, hogy az Isten az vele fog bosszankodni. Tudja azt, hogy az Isten is ugyanúgy föl fogja kavarni az, amit olvas. Mert az Isten vele van. Máté 28-ban azt mondja az Úr Jézus, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Úgy vagyok veled, hogy elolvasom a csekket, amit kapsz. Ismerem az adós levelet, amit aláírtál, és tartozol. Ismerem azt, hogy milyen kísértéseid vannak, vagy milyen bukásaid vannak, vagy éppen a bukásaid miatt milyen bűntudatod van. Mindent ismerek. Kiterítheted elém, és én olvasom. És én veled együtt sírok, és én veled együtt gondolkozom ezeken a dolgokon, és cselekedni fogok. Mert veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Istvánra nem tudom, emlékeztek-e az első vértanúra. Amikor megkövezik, akkor kinyitja a szemét, és azt mondja, hogy látom, az Istent. Aztán ott van egy Müller György, aki, tehát István így lett csillag. Megkövezték, mégis emlékezünk rá is, és áldott az emléke még ma is. Vagy ott van Müller György, aki szintén nagyon-nagyon nehéz körülmények között volt. Ő valahogy olyan volt, mint az Ezékiás, mindig az Istenhez rohant. Ha kellett 3000 zsömle, akkor ment az Istenhez. Ha kellett bármi az árváknak, akiket ő tartott el, akkor ment az Istenhez. Azt olvassuk róla, hogy ő nem kért emberektől soha segítséget. Nem az a baj, hogyha mondjuk kérünk segítséget, de ez érdekes azért Müller György, hogy így élte az életét. Volt kihez menniük. Nagyon jól ismerjük azt az ígét, amit az előbb idéztem, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. De vajon érezzük-e azt, hogy ki van velünk, és hogy milyen módon van velünk? A mindenség ura, a királyok királya, uraknak ura, a világ világossága. Az, aki meghalt értünk, és az, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Ő van velünk. A jó pásztor, aki olvassa az összes negatív dolgot, ami üzenetként hozzánk érkezik, és cselekedni akar ebben. Van kihez mennünk. Az Úr Jézus azt mondja, hogy most is itt vagyok veled, és kész vagyok elolvasni azt, ami veled van. Mielőtt elrohannál egy tanácsadóhoz, mielőtt megpróbálod a lehető legjobb megoldást megtalálni, teríts ki előttem. Vagy ha éppen már megpróbáltad megkeresni az összes legjobb megoldást, mondjuk van egy visszatérő kísértésed, bűnöd, nem tudsz vele mit csinálni, miután mindent megpróbáltál, mondjuk például a nyelvedre kéne vigyázni, és már forgattad 70-szer, 7-szer a nyelvedet a szádban, mondtak nekem ilyeneket, hogy a gyorsabb beszédem, hirtelen a haragom, akkor mondjuk vegyek, tehát fordítsa meg 7-szer a nyelvemet a számba, és utána mondjak valamit. Nem sikerül sose. Lehet, hogy valakinek bejön. De hogyha már ezeket mind-mind megpróbáltad, az összes trükköt, és nem sikerült, vagy éppen még mielőtt belepennél ezekbe a próbálkozásokba, gyere és teríts ki az Isten előtt azt, ami van benned. Vagy azt, ami van veled kapcsolatban. Én szeretném most mindenkit arra kérni, hogy körülbelül egy percet töltsünk azzal, hogy így jelképesen szinte, ha akarod, csináld is meg a mozdulatot, teríts ki így az Isten színe elé azt, ami éppen leginkább bánt, vagy ami leginkább gondot jelent neked. És adj hálát azért, hogy Isten elolvassa. És kérd meg azt, hogy cselekedjél úgy, ahogy te szeretnél az életemben. És tölts meg engem azzal a fénnyel, amivel tudok majd ragyogni, mint egy csillag, még akkor is, hogyha nagyon nagy a sötétség körülöttem. És egy bátorítás még a legesleg végére. Mi sokszor el vagyunk keseredve attól, hogy milyen kicsik vagyunk, és milyen nagy a sötétség. Amikor fölnézel az égre, egy csillagos éjszakán, akkor mit látsz? Csillagokat. Pedig százalékban, hogyha elosztanál a területet, akkor sokkal több sötétséget látsz. Mégis a csillag jön a szemed elé. Amikor kimegyünk egy csillagoseget megnézni, akkor nem a sötéteget nézzük meg, hanem a csillagot. Az Isten azt mondja, lehetsz csillag. Ragyoghatsz. Saját erőből semmiképpen, azt felejtsd el. De én viszont, nekem viszont ez a szándékom veled. És ezért vagyok veled minden napon a világ végezetéig. Most is itt van, terítsük előtte egy kicsit így a gondolatainkat, ami bennünket foglalkoztat. Körülbelül egy percig fogok várni, valahogy megpróbálom belőni, hogy pontosan egy perc legyen, ott egy óra, és aztán utána majd én fogok imádkozni. Urunk Istenünk, olyan jó azt tudni, hogy valóban velünk vagy minden napon a világ végezetéig. És nem csak egyszerűen, mint egy együttérző barát, aki megvelegeted a vállunkat, és azt mondod, hogy minden jóra fog fordulni, hanem hatalmas Istenként vagy itt. Szeretnénk elítvod az összes lehetetlenségünket, az összes tehetetlenségünket, az összes rosszindulatú támadást, amit ellenünk szőttek, amiről tudunk és amiről nem tudunk. Ide eléd hozni a sátának az elejtő terveit, amit akár embereken keresztül, akár körülményeken keresztül, akár személyesen akar végrehajtani az életünkben. És kérünk téged arra, hogy ne vigy minket a kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Hogy tedd olyan valóságossá a jelenlétet az életünkbe, hogy egy ilyen belülről jövő erő legyen az. Egy fény legyen bennünk. Hogy legyen bennünk egy forrás. Hogy forrás lehessünk, és másokat is felüdíthessünk a te tőled jövő üzenettel, az igazsággal, a kegyelemnek, az irgalomnak az üzenetével. Hogy olyan fényel ragyogjunk, hogy amikor az emberek körülnéznek a sötétségbe, akkor bátorítást nyerjenek, iránymutatást nyerjenek. Úrunk, köszönjük neked azt, hogy neked ez az akaratod, hogy te, aki felemeltettél mindenek fölé, és akit úrnak vannak a mennyeiek, a földiek és a föld alatt valók, és mi is úrnak vallunk, hogy te vagy az, aki munkálod bennünk az akarást. Köszönjük neked ezt is. Kérünk téged arra, hogy Ezékiáshoz hasonlóan bennünket is. Mindenféle dolog ellenére, ami a múltunkban van, ami a körülményeinkben van. Minden dolog ellenére, ami lehetetlené tenni azt, hogy mi ragyogjunk, mégis kegyelemből, hit által, a te dicsőséged által. Tegyél bennünket ragyogó csillagokká. Urunk, ha ebben már nem merünk hinni, mert annyi bukásunk volt, akkor is kérünk, hogy állíts bennünket helyre. Urunk, az életünk az ki van terítve ide eléd, kérünk, hogy olvasd benne, és te adj nekünk eligazítást, adj nekünk erőt, helyreállást. Amen.